Kedves hallgatóink, életöröm! Ezzel a címmel indított előadássorozatot a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete és a MAP Szociológiai Munkabizottsága ebben a fél évben. A klubrendezvényeken a tudomány szereplői a kulturális élet neves személyiségei tartanak előadásokat. Az életöröm előadások és mesék mindennapi betevő örömeinkről című előadássorozatban egyebek mellett arra a kérdésre keresik a választ, hogy létezik-e, és ha igen, hol és hogyan találjuk meg a boldogságot, a családban, a munkánkban, a hobbinkban, vagy elsőként magunkban keressük, baráti kapcsolatainkban? Ne talán a pénzt tesz boldoggá? Emelte ki a témák közül Szabó Tóth Kinga, a MAP Klub elnöke, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettese, a riporter Tóth Éva.
Ez a bizottság, ami most van az Akadémiai Bizottságban, területi bizottságként 6 éve áll fenn. Rósz András professzor úr vezetésével, és tulajdonképpen ugye ebbe a fél éve fogunk leköszönni a pozíciónkról, hiszen választások jönnek a területi bizottságokban is, kicserélődik majd az elnökség, egyebek. Gyakorlatilag a klubokat már 2014 óta én vezetem, én vagyok a Miskolci Akadémiai Bizottság klubjának az elnöke, ez a titulusom ebben a tekintetben, és ezek a klub alkalmakra vagy estékre 2 hetente szerdánként kerül sor, 17:30, és általában elég hosszan tartanak, 1,5-2 óra, ugye ezek nagyon bővített, tartalmas programokat jelentenek. A klubokban igyekszünk, ugye a Akadémiai Bizottságnak egy küldetése, a tudomány népszerűsítése gyakorlatilag a térségben. És a klubokban eddig is 6 évad során ezt próbáltuk megtartani, ezt a funkciónkat. Összesen 80 előadás hangzott el eddig, ez alatt a 6 év alatt, tehát elég tartalmas klub jelenlétről lehet itt beszélni. Egyébként a klubok nem csak itt vannak, hanem a Miskolci Akadémiai Bizottsághoz tartozik még 2 klub, melyet az egyiket Egerben tartanak, illetve az Egrinek van egy kis filiája Sárospatakon, hiszen az Egri Egyetemnek az is a tanítóképzés egy kihelyezett képzése vagy tagozata, illetve vannak klubok Gyöngyösön. Tehát tulajdonképpen Gyöngyös, Eger, Sárospatak és Miskolc. De mi most a Miskolci klubra fókuszáljunk. Tehát tulajdonképpen 80 előadás volt, ezek tudományos népszerűsítő előadások. Vannak közöttük pódiumbeszélgetések, ezeket így hívjuk, tulajdonképpen egy-egy tudományos szereplővel, vagy kulturális élet jelentős alakjával, mint például Keselyák Gergely, karmester, a Miskolci Opera Fesztivál opera igazgatója. Tehát ilyen emberekkel vannak időnként pódiumbeszélgetések, és akkor őket kérdezi többnyire a Hajnal József újságíró, kérdezi őket, hiszen ő társult hozzánk a klubok szervezésében. Másrésztről vannak koncertek, térzene, húsvéti koncert, egyebek, az Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének közreműködésével. Harmadrésztben pedig ezek az említett tudományos népszerűsítő előadások. Következő etapban is ez már el is kezdődött, februárban volt már egy alkalom, Berkő Péter volt a vendégünk, és ez azért furcsa egy kicsit most vendégről beszélni, mert abban különleges ennek a programnak, klubprogramnak a sorozata most ezen a tavasszal, februártól júniusig, mert 10 alkalommal gyakorlatilag 2 koncerttel megspékelve a leköszönő elnök, elnökség, alelnökök és helyi szereplők, akik ebben a klubszervezésben és akadémiai szervezésben fontosak voltak, ők tartanak előadásokat. Ugyanis hát ezek az emberek nem csak itt tudomány szervező tevékenységet végeznek, hanem a tudományos életnek a jó részt elismert, nagy részt elismert szereplői. Tehát ilyen volt Berkő Péter az előadásával, aki 3 találmányáról beszélt, ő ugyanis és orvos professzor, szülésznőgyógyász volt, a megyei kórház volt osztályvezetője, egyébként pedig a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának professzor emeritusza, tehát az egyetemen is jelenleg is tanít. 3 találmányáról beszélt, amik a növekedési retardáció okozta magzati halálozás csökkentéséhez járulnak hozzá. Tehát ezek olyan találmányok, amik hihetetlenül fontosak abban, hogy a csecsemő halálozás mérséklődjön. Illetve hát Berkő Péter az akadémia alelnökeit Miskolcon, tehát ilyen minőségi is ugye beszélt ezeken a klubokon. A most pedig, ami ránk vár, az például Hír Jánosnak az előadása. Hír János ebben a 6 éves etapban, amiről beszéltem, volt a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnöke. Most már nem ő az alelnök, hanem az egyik Berkő Péter, a másik pedig Gréci Zsoldos Enikő. Hír János volt tehát alelnökünk ez alatt a 6 éves etap alatt, és ő egyébként a Pásztói Múzeum igazgatója. Tehát a Miskolci Akadémiai Bizottságot úgy kell elképzelni, hogy területi bizottság, tehát lefedi Nógrád, Heves és Borsod megyéket, tehát ebben a területben fejti ki tudományos népszerűsítő
tevékenységét. És ezek a délutánok mindegyik településen, mindegyik városban, tehát Egerben, Gyöngyös,
ott is vannak, megvalósulnak. Más, hogy is mondjam, előadókkal, programokkal, hiszen ott van egy helyi szervező, de minden tulajdonképpen innen indul ki a Miskolci Akadémiai Bizottság és területi bizottságai munkájából gyakorlatilag. Tehát ezt néha nehezen lehet elképzelni, hogy itt Miskolcról beszélünk, de azért Borsod megye, ezért mondom, Nógrád, Heves. És akkor Hír János is így jön a képbe, aki a Pásztói Múzeum igazgatója, és az apró gerincesekről fog beszélni, a miocén korban, a Pannon medencében, hogy fedezték ezeket fel, illetve hogy lehet őket a mai napig is vizsgálni. Ugye általában dinoszauruszokról szoktunk tudni, meg hogy ezek mutatják a miocén kornak a lenyomatait, hát kiderül, hogy az apró gerincesektől talán többet megtudhatunk erről a korról. De ugyanúgy a vendégünk lesz a MAP-klub sorozatban Miskolci székhelyen Lobocki János. Lobocki Jánosról annyit kell tudni, hogy ő az EGRI klubok főszervezője, az Eszterházy Károly Egyetem filozófusa, docense, és Lobocki János a hermeneutikával foglalkozik, tehát a megértés tudományával. Az értelmezés, hogyan kell egy szöveget értelmezni, hogyan lehet egy szövegnek többféle értelmezés attól függően, hogy milyen kontextusban zajlik. Ennek egy kicsit a filozófiáját, hermeneutikáját mutatja be, de úgy, hogy még az is megértse, ha már hermeneutikáról van szó, aki esetleg más területen, vagy akár egy laikus, aki ellátogat ezekbe a klubokba.
Igen, ezt szeretnénk tudni, hogy vajon kiket szeretnének megszólítani ezeken a rendezvényeken, vagy kiket látnak a rendezvényen résztvevők soraiban.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, mert úgy képzelik el mindig az emberek egy kicsit a tudományt, és a tudósok néha magukat is, hogy tényleg ülnek a tudomány elefántcsont tornyában, és akkor abból ki nem kandikálnak, és az általános emberekkel, a hétköznapiakkal ugye semmi kontaktus nincsen. Na most hát ez a probléma. Ez valóban így szokott lenni, és éppen ezért van egy missziója ezeknek a kluboknak, hogy nem, tehát a hétköznapi embert közelebb kell vinni a tudományhoz. És a kluboknak van egy nagyon nagy létszámú, és például Miskolc esetében legalább egy 100 fős törzsközönsége. Ezek az emberek azok, akiket érdekel, vagy mert megtehetik, hogy eljönnek, mondjuk már idősebbek esetleg. De ugyanakkor olyanok, akik, ugye ezek az Erzsébet téren vannak ezek az előadások, a gyönyörű szép akadémiai épületben, akik a belvároshoz közeli helyet keresnek, és egy picit szeretnek 2 hetente szerdánként ilyen témákban elmélyenni. Ugyanis nyilvánosak a klubesemények, bárki ingyenesen ellátogathat, megnézi a programot az Akadémiai Bizottság honlapján, webes felületén, illetve ki van mindig posztolva az Erzsébet téren is klubesemény vagy az egyetemen, tehát el lehet jönni bármikor, fel lehet iratkozni erre a klubos listára.
Kinga korábban vendégünk volt, elnök úr, Rossz elnök úr, és említette nekem, hogy a fiatalokat is szeretnéd megszólítani. A fiatalokkal is szeretnék megismertetni a tudományvilágát. Ezen klubon keresztül van-e rá nekik lehetőségük?
Igen. Azt tudom mondani, hogy a Gyöngyösi klub a legügyesebb ebben. Ez is hozzánk tartozik, de mégis ugye Gyöngyös. Egy Domjáné Nyizsalovszki Rita, egy ottani intézeti tanszékvezető asszony szervezi az ottani klubot. Na most csak azt szeretném mondani, hogy ez is végül is a MAP klubokhoz tartozik, és ott van Junior Akadémia. Tehát ott kifejezetten gyerekeknek, még csak nem is középiskolásoknak, hanem a kicsiktől kezdve, óvodásoktól kezdve, hogyan legyél régész, vagy ugye a dínók nyomába, tehát ugye ezek a témák érdeklik különösen a gyerekeket, tehát nekik szervez ott Rita ilyen jellegű eseményeken. Mi is próbálkozunk, sok segítséget kaptunk a Jezsuita gimnáziumtól, ahol egy tanár úr vezetésével, Velkei László vezetésével jöttek diákok. Azt tudom mondani, hogy egy másik klubunkba, vagy egy másik sorozatunkon, ami az életöröm, a másik témánk, oda jönnek például a Hermanos diákok. Szóval meghirdetjük ezeket, és akkor várjuk, hogy hát ha középiskolások is érdeklődnek ezekről a témákról.
És akkor beszéljünk az életöröm sorozatról, igen, hiszen ez a Miskolci Egyetemmel közösen valósul meg ez a sorozat itt a Miskolci Akadémiai Bizottságban.
Igen, nekünk ez a sorozat egy szívügyünk, ugye ez az alcím, hogy életöröm mindennapi betevő boldogságainkról. Tehát ugye ez a mindennapi betevő boldogságainkat is meg kell ugyanúgy, hogy is mondjam, adni, vagy jó, hát ez egy furcsa szó ez az adni, mert az ember nem követelőzik, de a kenyér mellett úgy gondoljuk, hogy az, hogy legyen szeretet körülöttünk, hogy legyen miért felkelni minden reggel, hogy legyenek jó kapcsolataink másokkal, hogy megtaláljuk ezt a pozitívumot ugye minden napban, ez saját magunk is mozgósítanunk kell a saját belső erőforrásainkat. Ugye van, amelyik pszichológiai iskola azt mondja, hogy tulajdonképpen minden megvan, amire szükséged van magadon belül. Tehát valahogy erre is próbáljuk ezzel az életöröm sorozattal az embereket inspirálni, hogy nem mindig kívül kell keresni a változást, hanem ezek általában ugye belülről is kell, hogy elinduljanak. Tehát az életöröm persze sokszor ugye a boldogságot mérik, lehet tudni, hogy Magyarország mindig boldogtalan hely, meg a világon mérik, összehasonlítják különféle országokat, Dánia mindig a legboldogabb, stb. Tehát lehet nézni, hogy melyik nép, kultúra, hogyan áll a boldogsághoz. Lehet, hogy éppen Magyarország, a magyar nép, ha lehet ilyen általánosítást tenni, ugye sírva vigadunk, hol fenn, hol len. Kopp Mária, aki ugye nagy boldogságkutató volt, vagyis inkább azt mondta, hogy ilyen mentális térképeket készített az országról, azt nézte meg, hogy a lakosok hogyan érzik magukat a bőrükben, mennyire stresszelnek, mennyire depresszióra hajlamosak, milyen kötődéseik vannak, kapcsolati hálójuk a másokkal, a bizalomnak milyen a szintje másokkal. Ő mondta mindig, hogy tulajdonképpen bipoláris nép a magyar nép. Ez a hol fenn, hol len így is megjelenik. Nagyon tudunk örülni.
De ez természetes, nem, hogy hol lent van a hangulatunk, teljesen hol fenn van a hangulatunk. Van. Csak azt gondolom, hogy jól kell tudni kezelni.
Így van, jól kell tudni kezelni. Tudnunk kell, hogy amikor lent vagyunk, akkor bölcsen kell látnunk az életünket, hupákkal együtt, hogy voltunk már így, és hogy fogunk ebből kilábalni. Azzal nem tudok egyedül azonosulni, amikor azt szokták mondani, hogy nincs jogod a boldogságra. Tehát, hogy senki nem garantált, hogy te boldog leszel, hallok ilyen nézeteket, vagy ezek engem mindig szíven ütnek, mert szerintem persze nem követeli az ember a boldogságot, de a Jóisten nem teremtett minket boldogtalanságra, ebbe viszont biztos vagyok. Tehát örömre kell hangolódni, örömre, ugye az öröm hír, ugye az evangélium, hát eleve benne van a nevébe. Szóval ezzel nem tudok azonosulni, hogy nincs jogunk az örömre, de van. Abban az értelemben van, hogy biztos, hogy nem, ahhoz van, tehát hogy a detektorainkat, vagy a szenzorainkat, tehát én úgy gondolom, hogy minden azért van, ugye Márai mondja, hogy minden akkor jön nagyjából, amikor az életbe készek vagyunk rá, sose akkor, amikor szeretnék. Tehát vannak rossz dolgok, vannak konfliktusaink másokkal. Néhányat nem tudunk feloldani, valljuk be őszintén. Igen. Minden embernek vannak úgynevezett ilyen tüskéi, problémás kapcsolatai, amiket úgy leszedne a kapcsolati hálójáról, és azt mondani, hogy most már ezeket úgy zárójelbe teszi. Ilyen értelemben nem érdemes a rosszan rágódni, viszont ne felejtsük el, hogy sokszor egy negatív komment, egy negatív megjegyzés indított el minket valami másik irányba. Például a balettművészt hallgattam az egyik televíziós csatornán, és ő meséli, hogy egyszer egy taxisofőr mondta neki, hogy ilyen kérdést tett fel, hogy még mindig táncol, hölgyem. Na most ez egy nagyon negatív komment, ez elindította őt abba az irányba, hogy elkezdett magán gondolkodni, hogy tényleg, miért is táncol ő még 30 évesen, hát vagy ugye akkor már kikopnak a balettművészek, miért is táncol még, hol a sorsa, hol van az a hely, ahol még ő magát megtalálja ebben a világban, tehát néha az ilyen negatív megjegyzések arra sarkalnak, hogy persze, hogy táncolok, még mindig táncolok, és még táncolni is fogok, ezért, meg azért, meg amazért, és még 70 évesen.
Nem, hogy visszakérdezett volna, persze. Hogy de mire ez a kérdés?
Na de az emberek nem rendelkeznek sokszor ezekkel az énvédő mechanizmusokkal, hogy nem kérdezek vissza, hanem azt mondom,
és
hogy...
És ez jó?
Nem, csak nem vagyunk, hogy is mondjam, nem tanultunk meg reagálni. Azt mondjuk, hogy jól van, elengedem, de munkálkodik bennünk egy ilyen sértő megjegyzés, de hogy visszakanyarodjak erre, amit a példám volt, hogy tulajdonképpen most a balettművésztől eltekintve lehet, hogy gyerekkorunkba kaptunk valamit, ami sértő volt, bántó volt, de mi, mint egy dobbantó tudtuk jó irányba használni. Azért pedagógiai kutatások kimutatják, hogy inkább a jó dolgokból tudunk tanulni valóban, a dicséretből, hogy a nem a hibáinkat sokat emlegetik fel sorra, hanem inkább azt mondják, amiben jók voltunk. Ebből ez az igazi felhajtó erő, nem a negatív komment, ez igaz.
Nézzük az Életöröm sorozatot, milyen előadások lesznek, mikor, általában mikor tartják az előadásokat, és említsünk néhány tematikát, amire építik ennek a sorozatnak a előadásait.
10 alkalomból áll ez a sorozat, tavasz van, ugye, tehát még inkább boldogságra, örömre hangolódunk, húsvét is jön, az egyik kedvenc ünnepem, amikor hát ugye szomorúságból az élet kitárul, újból kinyílik, tehát ez egy nagyon szép szimbólum, ha úgy tetszik. A lényeg az, hogy mi Márainak ez egyik idézete, hogy ugye gyűjtögeti az ember a boldogság keléket, de boldognak is kell lenni közben, mert az élet elmegy, tehát közben. Na most akkor az előadásokra visszakanyarodva. Ugye itt tulajdonképpen az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, a Bölcsészkar egyik intézete, azoknak a munkatársai tartják nagyjából ezt a 10 alkalmat, és volt előadás szociálpszichológiai. Mi a boldogság? Hol van az? Vagy éppen, ha állandóan gebeszkedünk, akkor soha nem tartjuk majd a markunkba, vagy a szívünkbe, vagy a lelkünkbe. Lehet, hogy nem is ott kell keresni, ahol eddig, tehát azért ezeknek az alkalmaknak mindig az a konklúziója, hogy lehet, hogy rossz helyen kapizsgálunk, rossz helyen keresgélünk. Lesz szó arról, hogy hogyan lehet a boldogságot mérni. Ez egy nagyon érdekes szociológiai probléma, az előbb már ezt kapizsgáltam ezt a témát, hogy nem mindegy, hogy szociológiai értelemben ilyen indikátorokat használunk a mérésre. Azt mondjuk, hogy mennyire örömteli egy nép, hogy milyen jókat tud enni, nevetni, inni, akkor azt mondanánk kapásból, hogy az olaszok, a spanyolok a legboldogabb emberek. Közben kiderül, hogy nem, hát a dánok, a skandinávok pedig ott még hideg is van, tehát hogy mi alapján mérhető öröm, elégedettség, az élethez való pozitív szemlélet, vagy éppen valami olyasmi, hogy nem várunk túl sokat az élettől. Én úgy gondolom, hogy a magyar ember nagyon tud örülni, és sokat vár az élettől. Tehát én mondjuk úgy gondolom, hogy szemben lehet, hogy ez butaság, meg nem szociológiai nem igazolható, de szemben mondjuk egy skandinávtól, ahol sokszor az nem mutatják ki az érzéseiket egy finn ember nagyon ritkán mutatja ki, hogy éppen milyen állapotban van, szerintem sokszor ő se tudja. Tehát nem is reagál magára, ha megfigyelünk egy finn vagy egy másik embert, aki ilyen hidegebb területekről származik, nem annyira látjuk rajta, hogy mi van, az arca nem hárulkodik, nem él annyi gesztussal, nem artikulál annyit, mint mondjuk egy délebbi nép. Tehát én úgy gondolom, hogy mi magyarok itt középen nagyot várunk az élettől. És várjuk, és elmondjuk, ha fáj nekünk az élet. Jobban merünk ezekről a dolgokról talán beszélni. A szorongásainkat is oda tesszük. Tehát úgy gondolom, hogy ez más. Más a kultúra. Ez egy kulturális norma vagy hatás. Én azt gondolom, hogy ez is szerepet játszik. Akkor Kozma Judit, aki a szociális munkatanszék vezetője és az elismert szociális szakember az országban, arról fog beszélni, hogy utak és tévutak a boldogsághoz. Egy nagyon érdekes témát vet fel. Mi van akkor, ha a boldogság keresés közben kelepcébe, csapdába kerülünk? Mi van akkor, az eufóriát keresve, ugye elindulunk deviáns viselkedések felé, mert ugye a társam ezt így bélyegzi, de mi van akkor, mert a drog az deviancia, ezt mindenki tudja, és eufóriát is okoz, ezt is mindenki tudja, legalábbis kezdetben, de mi van akkor, hogyha olyan eufóriát jelentő tevékenységekbe találjuk magunkat, amit a társam annyira nem ítél el, de mégis kelepce. Például függőségek, más típusú függőségek, akár az internetes függés, a munka függés, vagy, amit Kozma Judit felvet, és erről könyvet is írt, a szektáknak a függősége, amikor bevonzanak minket, mert ugye az ember keresi a spiritualitást, valahol keresi azért önmagát, reneszánszát éli ma, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy mindenki tényleg úgy él, ahogy ő szeretne, ha nem bánt másokat az életvitelével. Tehát nem török én pálcát senki felett, csak meg lehet nézni, hogy ezek a kisebb közösségek, amit nem feltétlenül sokszor kihasználhatják az embert, sokszor, hogy is mondjam, megvezetik tudatosan. Tulajdonképpen ők nem tudják, de a spirituális hitedre bazírozva esetleg oda kötnek téged, bekötnek hosszú időre, ami már nem egészséges egy olyan szintre. Tehát mindent akarnak azért cserébe, hogy te, tehát semmiért egészen, mondjuk Szabó Lőrinc után szabadon, ők mindenedet akarják azért, hogy téged kisegítettek egy kátyúból. Tehát amikor az ember ugye ilyen depresszív állapotban van, akkor ezekért fogózókat keres, eufóriát, nem is eufóriát, hanem egyáltalán életkedvet szeretne ma. És akkor akkor vonzódhat ilyen, tulajdonképpen hosszú távon nem biztos, hogy szerencsés közösségekhez. Erről fog beszélni Kozma Judit, illetve lesz még nekünk olyan előadásunk, ami művészetről szól, hiszen a művészet az egyik legnagyobb erőforrás, meg örömforrás. Most reneszánszát élik megint csak a festőkurzusok, ilyen-olyan élményfestés, örömfestés. Persze, azért itt szeretném mondani, hogy attól még nem leszünk festőművészek, tehát hogy nyilván elmegyünk egy ilyen kurzusra, viszont a legnagyobb kincset találjuk a művészetben, az ilyen művészetben, mert a tulajdonképpen szociológiai értelemben a művészet mindenkié. Tehát akár egy hétköznapi ember, akinek nincs sok tehetsége feltétlenül a magas művészethez, önkifejezési eszköz talál a művészetben. Ír egy szöveget, ír egy verset. Ez is reneszánszát éri. Nagyon sokan írnak, különféle szövegeket szlemelnek, ugye a fiatalok, slam poetry, ez is nagyon népszerű. Illetve ezeken a festőkurzusokon újra fogalmazzák magukat. Jé, nem is gondoltam volna, hogy ilyen képet oda tudok tenni. Tehát, vagy ugyanez különben egy sütés, főzés.
Igen, a gasztronómia is valahogy reneszánszát éri, hogy az ön
kifejezését
használja. Igen. És azt érzékelem én az ismerőseim körében, hogy akik már elmentek nyugdíjba, igen, akik korábban elmentek nyugdíjba, igen, legfőképpen ők vagy a gasztronómiával foglalkoznak, vagy a festészettel, igen, és csodálkoznak valóban, ahogy ön említette, Kinga, hogy hát én nem is tudtam, hogy egy ilyen képet tudok kreálni.
Igen, így van, ahogy mondja, mert sokszor azt látjuk, hogy hogy is mondjam, 50 felett, 60, amikor mondjuk a munka már nem annyira lényeges, igen, akkor jönnek esetleg ilyen tevékenységek. Én például abban sem hiszek, hogy valaki azt mondja magáról, hogy ő nem tud főzni, mert kiderül, hogy tud. Tehát kiderülhet, amikor már örömét leli abban, hogy főzzön, vagy másoknak készítsen valamit. Egyébként is, tehát a kulináris élvezetekről a sorozatban is lesz szó, de azért valljuk be őszintén, hogy nincs annál jobb, mint amikor tulajdonképpen ezeken a családi eseményeken, mondjuk egy szép, annak van egy esztétikája, egy szépen terített asztal, egy kis virággal, leülünk, együtt vagyunk. Könnyebb úgy beszélgetni még akár a gyerekekkel is sokszor, hogy ugye kanalazzuk a levest. Milyen hülyeség, hogy ugye van egy mondásunk, hogy magyar ember evés közben nem beszél, eszik. Én ezt sose tartottam, mert ott lehet legjobban megbeszélni a dolgokat. Csipegetünk, falatozgatunk, és akkor megered mindenkinek a nyelve, még akár egy jó pohár vörösbor, vagy ilyesmi, és akkor már tényleg együtt vagyunk. Van annak egy magasztos pillanata. Egy katarzist tud okozni ez is. Tehát azt mondom, hogy mindent lehet, módjával persze, mert azért az lehetetlen, hogy az öröm evés legyen a legfőbb örömforrás, mert azért én azt is látom, hogy van, aki meg kifejezetten már csak a gasztronómiával foglalkozik, mint hogyha most ez a koronavírus is megmutatta, hogy ugye enni kell, tehát ez az evés, ez, hogy felvásárolunk mindent, tehát nagyon elviszi az embert néha
én
egy ilyen irányba.
A gasztronómiára gondolva momentán az jutott eszembe, hogy különböző ételeket kreálnak, tehát a kreativitás nem egy
az
egyszerű,
igen,
most
az
egy túrós csúsza jutott az eszembe,
igen,
hanem mint ahogy gyerekkoromban hozzá voltam szokva a nagyon egyszerű ételekhez, de nagyon finom volt, most valahogy inkább a háziasszonyok, legalábbis az én baráti körömben különlegességeket csinálnak, hogy akár fél napig is ott ülnek a konyhapult mögött, vagy a konyhában vannak, és inkább a különlegesség,
igen,
irányába ment,
igen,
ez el.
De tulajdonképpen itt megint a kreativitásnak a megéléséről,
igen,
van szó.
Igen.
Mint
és
egy
a festészettel kapcsolatos.
Mindegy bármibe, igen, kimegyek a természetbe, ott megélem a természetnek
a kreativitását. És egy
örömforrás,
hogy egy csodálatos dolgot alkottam,
hát,
akár
ne
a konyhában,
hogyne,
akár a vásznom.
Az a probléma az evéssel, hogy 2 perc alatt elfogy, hát, amit az, igen, ember. Ezt szokták mondani szintén a háziasszonyok, hogy fél napig ott álltak, de minden esetre maradandót tud.
És Kinga, ön miről tart majd előadást?
Párkapcsolatokkal foglalkozom, és arról, hogy a család életben milyen örömforrásaink vannak. Ugye én szűkebben családszociológus ként definiálom magam, mert már 15 éve ezzel a területtel foglalkozom. Én általában arról beszélek, és ebbe a sorozatba is, hogy, és az a cím, hogy Árnyak és lángok sora víztükörben, család és párkapcsolati dinamika, hogy van az életnek ugye egy természetes menete, van az életnek egy természetes dinamizmusa, dinamikája, és akkor ehhez jön még a családunk, mert ugye a munkánk is van, meg minden, ehhez jön még a párkapcsolatunk, ami nagyon fel tudja erősíteni az életnek a hullámvölgyeit, hullámegyeit, vagy nagyon tud segíteni, hogy jobban éljük meg ezeket. Tehát, és azt szeretem hangsúlyozni ezekben az előadásokban, hogy mi az a dinamika, ami még természetes kilengés, és mi az, ami már rajtunk is múlik, hogy nem fajulhat el odáig. Tehát mi az, ami viszont nagyon destruktív. És akkor persze szóba kerülnek azok, hogy létezik-e konfliktusmentes kapcsolat, kapcsolat. Létezik az, hogy állandóan valaki azt magyarázza, hogy jaj, itt egy hangos szó nincsen. Hát ebben nem hiszünk, ugye? Nem hiszünk, általában lehet mondani. Tehát de ismerünk olyan kapcsolatokat, hogy a felek összejátszanak a konfliktus elrejtésére. Mert így tud a kapcsolat fennmaradni. Van egy hallgatólagos megegyezés, hogy itt nincs konfliktus, itt minden valahogy a fecseg a felszín, hallgat a mély, ugye? Tehát ez a mély az hallgat, felszín nem, meg valamiről cseverészünk, és így tudnak kapcsolatok akár 10-20 évig, 30 fennmaradni. Szerintem fennmaradhatnak, nekem ezzel nincsen semmi bajom, én elég, hogy is mondjam, tágan értelmezem a ilyen értelemben azt, hogy kinek mi a jó, hát ha neki ez jó, csak minden esetre tudjon róla, hogy ez nem a legéltetőbb egy ilyen kapcsolatban lenni, és okai vannak mondjuk, hogy miért van ebbe benne.
Lesz egy olyan előadás is, hogy a szegények öröme miről lesz ezen az előadáson szó?
Igen, ez éppen az egyik záró előadásunk lesz Gyukis György kollégámtól, aki szociálpolitikus és szegénységkutató. Nagyon érdekes témái vannak, mert járja a különféle kis településeket, ugye a szegregátumokat, hátrányos helyzetű vidéket gyakorlatilag, és megfigyelte, amit egyébként más ilyen szegénységkutatások is megfigyelnek, hogy a szegénységnek kialakul egy sajátos szubkultúrája, ugye ezt már leírták korábban is, még 1968 körül, kialakul egy sajátos szubkultúrája, ennek vannak persze trendjei, máról holnapra élünk, nem gondolunk a holnappal, rövid távra tervezünk, de tulajdonképpen ezek az emberek sokszor boldogak. Tehát megvan a saját értékrendjük abban a kisebb szubkultúrában, abban a kisebb közösségben, és ők látszólag a világ legboldogabb népei. Mert addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójukért, tudják, hogy eddig lehet, és nincsenek vágyaik. A vágyaik, mert a modern emberrel az a probléma, hogy a vágyai előrébb járnak sokszor, mint a lehetőségei. És akkor szaladozik a vágy valamerre, a lehetőségek fogjaként, meg ott ül valaki egy kalitkába. Az ilyen szegény negyedek általában nem is tudják, hogy mire vágyanak, mert nincsenek referenciapontok a szegény telepen kívüli személyekkel, tehát tulajdonképpen benn vannak, betogozódnak ebbe a örömbe, nem tudják, hogy még mit lehetne. Persze az ilyen telepfelszámolás és egyéb programok, szociálpolitika az azért azt próbálja, hogy akik, hogy is mondjam, az integrációba előrébb vihetőek ebbe a folyamatba, azokat mégiscsak nyitogatva a szegénységnek a kereteit, ki lehet ezekből a telepekből emelni, és segíteni kell nekik ebből kijönni. Persze ez azzal jár, hogy a vágyaikat elkezdjük kiszedni ebből a nagy befőttes üvegből, és megpróbáljuk azokat olyan vágyakra helyezni, amivel mások rendelkeznek, akik nem élnek ilyen telepi körülmények között. Tanuljál, dolgozz, lesz a munkának becsülete, meg lesz fizetve, alakítsál egy szép családot a telepen kívül. Tehát a vágyad, és hogyha nem jár, azért ezt elmondanám, hogyha nem jár utána a vágy nyitogatásával egy eszköztár, amit ezeknek az embereknek adunk, akkor többet ártottunk, mint használunk. Tehát itt van a szociálpolitikának egy felelőssége, hogy nem nyitogatunk úgy embereket, hogy a végén ott hagyjuk őket a programok megvalósulásával, zárványként visszatokosodva abba a világba. Tehát szárnyakat lehet adni a malacnak, meg mindenkinek, csak akkor segíteni kell a továbbfejlődésében is, és ott kell állni mentorként, vagy segíteni kell az empowerment, szociálpolitika, szocmunka alapszava, képessé tesszük arra, hogy önállóan is tudjon létezni ebben a szegénységen kívüli világban. Ehhez segítjük ezekkel. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, és ebben az előadásban erre fog Gyukis György kitérni.
Kedves hallgatóink, életöröm, ezzel a címmel indított ebben a fél évben előadás sorozatot a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete és a MAB Szociológiai Munkabizottsága. Szabó Tóth Kingával, a MAB Klub elnökével beszélgettünk, a riporter Tóth Éva volt. A soron következő előadást egyébként csütörtökön, március 12-én tartják a MAB székházban 16:30-tól, amelynek témája a boldogságkutatás, minden érdeklődőt szeretettel várnak.